Hoy Israel, az izraeli rádió magyar adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Hesvánhó másodika, a polgári naptár szerint 2003. október 28-a kedd van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, híradásunk tartalmából. Alacsony részvétel a helyhatósági választásokon Izraelben. Tókáremben életét vesztette a Tanzim egyik helyi vezér alakja. Shaul Mofatz izraeli védelmi miniszter közölte, a palesztin lakosság számára minden lehetséges módon próbálnak könnyítéseket tenni. Híreink után sajtószemlét hallhatnak az Új Kelet aktuális számaiból. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Alacsony részvétel a helyhatósági választásokon. Délután 3 óráig csupán a választásokra jogosultak 18%-a adta le szavazatát, az érintett 156 városban és községben. A lakosság este 10 óráig járulhat az urnák elé. A választások előtt tartott közvéleménykutatás alapján 57%-os részvételre számítanak. Mivel nem munkaszüneti napon került megrendezésre a helyhatósági választás, az emberek többsége a késő délutáni, illetve az esti órákban fog elmenni szavazni. Az északon fekvő drúz falvak lakossága bojkottálja a választásokat, tiltakozásul a helyhatóságok tervezett összevonása ellen. A Tel Avivi iskolák nagy részében nem volt ma tanítás a választások miatt, és ezért a szülők bírálatuknak adtak hangot. A fővárosban, Jeruzsálemben és még néhány városban fél évvel korábban tartották meg a helyhatósági választásokat, így a mai napon ezeken a helyeken nem került sor újabb választásra, nem volt tanítási szünet sem. Túlkáremben életét vesztette a Tanzim egyik helyi vezéralakja, Ibrahim Henis, mivel ellenállást tanúsított a letartóztatására küldött izraeli határrendőrökkel szemben. Társa, aki szintén tüzet nyitott a rendőrökre, megsebesült és egy palesztin kórházba szállították. Ibrahim Henis bombák telepítésével foglalkozott, és több orvlövész támadásért is felelős volt. A gázai övezetben fekvő Gush Katifban ma 2 darab 60 kilós bombát találtak az izraeli katonák. A tűzszerészek sikeresen hatástalanították a robbanó szerkezeteket. Shaul Mofatz izraeli védelmi miniszter közölte, a palesztin lakosság számára minden lehetséges módon próbálnak könnyítéseket tenni. Mofatz hangsúlyozta, hogy a palesztin polgári lakosság többsége nem folytat semmiféle terrortevékenységet. A Hizbollával kapcsolatban a védelmi miniszter elmondta, hogy a síta terrorszervezet nem elégszik meg a tegnap esti támadással, nagyobb szabású akcióra készül északon. A hadsereg egységei ennek megfelelően fokozott éberséget tanúsítanak a térségben. Mofatz ma délelőtt a gázai övezetbe látogatott, és kijelentette, biztos benne, hogy a necárimi támadás kivizsgálása után levonják a megfelelő tanúságot az esetből. A hadsereg vizsgálata még folyamatban van. Necárimban, mint arról már korábbi híradásainkban beszámoltunk, 3 izraeli katona vesztette életét, amikor egy palesztin támadó a ködöt és az elektronikus védőkerítés hiányát kihasználva pénteken hajnalban behatolt a zsidó település biztosító katonai körletbe. 2 katonalányt álmában lőtt agyon, majd a női szálláshely elhagyása után lelőtt egy katonát, aki a lövések halatára jött elő szálláshelyéről. A katona nem rendelkezett fegyverrel, mert védség miatt ideiglenesen megvonták tőle azt. Az egyik agyonlőtt katonalánynak szintén nem volt fegyvere, tőle azért vonták meg, mert adminisztratív jellegű szolgálatot teljesített, és így nem volt rá szüksége. Yasser Arafat megbízást adott Abu Allah palesztin miniszterelnöknek, hogy az ideiglenes kabinet megbízatásának lejárta után hozzon létre rendes kormányt. Abu Allah a megbízást vállalta, noha az ideiglenes kabinet létrehozására éppen azért került sor, mert a miniszterelnök nem tudott megállapodni Yasser Arafattal a belügyminiszter személyét illetően. Előreláthatóan a rendes kormány az ideiglenes kabinet jelenlegi tagjait tartalmazni fogja, és a további miniszteri kinevezések miatt kiújul a viszály Abu Allah és Arafat között. A jövő héten szabadulhatnak a Kolumbiában fogva tartott úszók. A 7 úsz közül 4 izraeli állampolgárok, és szeptember 12-én kerültek az ELN nevű gerilla szervezet fogságába. Az ELN szóvivője bejelentette, hogy a túszók szabadon bocsátását a jövő héten tervezik megkezdeni, és fokozatosan egyesével engedik el fogjaikat. Ezért cserébe vizsgáló bizottság jön létre, amely a Sierra Nevada térségében élő lakosság életkörülményeivel fog foglalkozni. Eddig tartottak mai híreink, és most következik a sajtószemle az Újkeletből. Csak 44%-a támogatja az izraeli lakosságnak a fogolycserét Tenenbaum kiszabadítására. A Máriv pénteken közölte az újság számára végzett legújabb közvéleménykutatási felmérést, amelyből kitűnik, hogy csak a lakosság 44%-a támogatja feltétel nélkül a tervezett fogolycserét a Hizbollahhal. Ennek keretében Izrael visszakapná Elhanan Tenenbaumot és 3 katonánk holttestét. Cserébe Izrael szabadon engedi Obaid Sheikhet és Mustafa Diránit, az iszlám dzsihád terrorszervezet 2 Izrael által elrabolt és Izraelbe hozott vezető személyiségét, valamint közel 400 más biztonsági foglyot. A kérdezettek 59%-a csak abban az esetben támogatná a fogolycserét, ha annak keretében hiteles információt kapnánk a 17 éve fogságba esett Ronarad navigátor sorsáról. Éli Wiesel elnökletével Nemzetközi Vizsgálóbizottság a romániai holokauszt körülményeinek feltárására. Ez a következő cikk címe. Éli Wiesel Nobel békedíjas professzor vezeti azt a nemzetközi bizottságot, amely Ion Iliescu román államfő kezdeményezésére alakult, hogy a romániai holokauszt részleteit felderítse. A testület első alkalommal szerdán találkozott Bukarestben. Iliescu elnök kijelentette, a kommunista rendszer idején szőnyeg alá seperték a romániai zsidóság üldöztetését, a kérdés 1989 után rengeteg vitára adott alkalmat. Azért kezdeményezte a román, zsidó és amerikai szakemberekből álló bizottság felállítását, hogy szakszerűen és átfogóan elemezzék a történteket, mondotta. Az államfő arra biztatta a testületet, hogy egyetlen politikust, mozgalmat vagy szemét sem mentsen fel a felelősök közül. Hozzátette, a bizottságnak ugyanakkor gyűlölködés és részrehajlás nélkül kell munkáját elvégeznie. A bizottság létesítésének előzményeihez tartozik, hogy júniusban a román kormány közleményben szögezte le, hogy Romániában nem történt holokauszt. Júliusban pedig a Haaretz héber napilapnak adott interjújában maga Iliescu elnök kérdőjelezte meg a zsidóság tragédiáját. Ezek a megnyilatkozások feszültségeket keltettek Románia és Izrael között. Történészek szerint Romániában mintegy 270-280 ezer zsidót végeztek ki a II. Világháború idején, a bukaresti jászvásári pogromokban, a halálvonatok által, illetve a beszarábiai és transznisztriai lágerekben, ahol a román hadsereg éheztetéssel, golyóval, továbbá élve történő elégetéssel írtotta a zsidóságot. Következő cikk Elhanan Tenenbaummal foglalkozik. Mint arról többször beszámoltunk, Elhanan Tenenbaum, az üzletember 3 évvel ezelőtt Európába utazott, majd nyoma veszett. Később adták hírül, hogy a Hizbollah libanoni síta terrorszervezet tartja fogságában. Idén augusztusban egy német közvetítő személyesen találkozott vele Libanonban. Németországba való visszaérkezése után a közvetítő elmondta, hogy Tenenbaum rossz egészségi és idegállapotban van, és összes fogai hiányoznak. Azt is közölte, hogy a foglyon kínzás jelei láthatók. Sharon miniszterelnök az utóbbi hónapokban kísérleteket tett rá, hogy fogolycsere útján hazahozassa az izraeli foglyot. Kajsz Obeid, egykori tajbei izraeli arab állampolgár, az utóbbi 3 évben a libanoni Hizbollah síta terrorszervezet Izrael szakértője Beirutban. A Mossad információi szerint ő gyanúsítható Elhanan Tenenbaum elrablásának a megszervezésével. Kajsz Obeid és Tenenbaum régi személyes ismerősök. Tenenbaum kapcsolatban állhatott Kayed Bíróval is, aki Mohamed Bíró, a Közel-Kelet egyik legnagyobb kábítószerkereskedőjének a fia. Kayed Bíró feltételezések szerint ugyancsak Libanonban tartózkodik. Elhanan Tenenbaum 1946-ban született Holonban. A tüzérségnél szolgált. A Jom Kipuri háború után ezredesi rendfokozatban szerelt le. Ezt követően két vállalkozást is alapított. Egy sportfelszereléseket árusító üzletet és egy gyógyszereket exportáló és importáló vállalatot. Kezdeti sikerek után vállalkozásai tönkrementek, és ő egyre súlyosabb adósságokba süllyedt. Kaszinózni kezdett, de itt is csak veszített. Az Obeid családot, Tajbe egyik leggazdagabb családját még katona éveiből ismerte. A család egyik fia, Kajsz, később üzleti partnere is volt. Ez a fiatalember ma Nasrallah Sheikh, a libanoni Hizbollah terrorszervezet vezérének a jobb keze. Az ismerettségért és a belé helyezett bizalomért Tenenbaum súlyos árat fizetett. A család szerint csupán baráti kapcsolatok fűzték Kajsz Obeidhez, más vélekedések szerint pénzváltási és csekkbeváltási ügyletekben is együttműködtek a területeken. Feltételezik, hogy Tenenbaum 2000. október elején Kajsz Obeid telefonon tett ajánlata következtében Brüsszelbe utazott. Az utazás előtt néhány bizalmas barátja előtt felfedte, egy arab államot is érint. Ezzel talán arra célzott, hogy jelentős haszonnal fog hazatérni. Nasrallah Sheikh, a Hizbollah főnöke azt állítja, hogy Tenenbaum szabad akaratából idegen útlevéllel érkezett a libanoni fővárosba, mint a Mossad ügynöke. Ezt Izraelben hivatalosan cáfolják. Máig nem részletezett feltevések szerint Brüsszelben egy üzletasszonyként fellépő Hizbollah ügynöknő csalta az izraeli állampolgárt Beirutba, vagy a Perzsa-öböl melletti Abu Dhabi fejedelemségbe. Itt feltételezések szerint elkábították, és Beirutba csempészték. Erről a Shin Bet azonnal tudomást szerzett, és Kajsz Obeid három fivérét és egy húgát letartóztatta, mivel állandó telefonkapcsolatban álltak az akkor már huzamosabb ideje Beirutban tartózkodó, a Hizbollah szolgálatában álló fivérükkel, és feltételezhető, hogy tudtak az emberrablásról. És egy közlemény a jóvátétele kapcsolatban. Amennyiben ön benyújtotta a igényét a Claims Conference-höz, az annak idején rabszolga és kényszermunkát folytatott személyeket felölelő programmal kapcsolatban, és nem kapta meg a járulékát, most segítséghez és információhoz juthat. A holokauszt túlélőinek szervezeti központja információs központokat működtet, amelyeknek feladata választ adni az ön kérdéseire, felvilágosítással szolgálni az elutasított igények fellebezési módjáról és a folyamatot illetőleg, valamint segítséget nyújtani önnek az iratok helyes módon való benyújtásában. További részletek kaphatók a következő telefonszámon. A telefonszám a következő. 1-es, 700, 500 és 585. Megismétlem a telefonszámot. 1 700, 500, 585. A központok fogadóórái vasárnaptól csütörtökig vannak, reggel 8-tól délután 2-ig. Ajánlatos látogatását előzetes telefonmegbeszélés alapján lebonyolítani. És végül az időjárás jelentés. Holnaptól erős lehűlés várható, szeles esős időre lehet számítani. A hőmérsékleti értékek Jeruzsálemben 14 és 19, Tel Avivban is Haifán 20 és 26, Berséván 16 és 25, Éláton 19 és 29 Celsius közt lesz. Kedves hallgatóink, önök a Koizrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mai adásunk végén búcsúzunk, Shalom ve'erev tov mirushalayim.